4:49, van egy dél-amerikai ország, amely már évtizedek óta, gyakorlatilag a 2000-es évek eleje óta nem igazán tud kitörni a gazdasági veszőfutásból, többször ment csődbe, aztán többször került iszonyatosan nagy inflációs spirálba, és most is ez a helyzet. 276%-os inflációt mértek még februárban Argentínában, de mit tud ezzel tenni Javier Milei elnök, illetve a gazdasági vezetése? Egyáltalán lehet-e ezt kezelni megszorításokkal? Kérdezem Vogel Dávid, Latin Amerika szakértőt, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Válaszolhatok is egyből?
Persze.
Akkor jó, igen, nem tudom, hogy mennyi időnk van. Igazából már elkezdődtek azok a reformintézkedések, amik miatt egyébként a világ meg a befektetők ugye általában felkapták a fejüket már a választási kampány alatt is, mert eszméletlen, hát akár már brutálisnak mondható intézkedéseket, javaslatokat tett le akkor az asztalra, ugye? És hát megszoktuk azt, hogy amit a választási kampányban elmondanak, azt nem feltétlenül kezdik el megvalósítani ugye a már hivatalba iktatott elnökök. Javier Milei viszont elkezdte, úgyhogy ő elkezdett a minisztériumok számát ugye lefelezte a felére, mert hogy azt mondta, hogy túlnőtt az állam, és nincsen szükség minisztériumokra. Nyilván ezt szakemberek vitatták, és rengeteg ellen vélemény fogalmazódott meg, de ettől függetlenül ezt például már megtette, hogy visszafogja az állam saját magára költéseit. Most újabb intézkedéseket jelentett be ezen a vonalon. 50 000 embernek lejárt a szerződése állami alkalmazottnak, és újabb 70 000-nek jár le éppen most a napokban, amikre azt mondta Milei, hogy nem fogja például meghosszabbítani. Ez persze nyilván elenyésző szám, a nagyságrendileg 3,5 millió környékét kóstáló állam által alkalmazott hatalmas emberi erőforrás kapacitásnak, tehát ez százalékosan is csak egy csepp a tengerbe, de mégiscsak azért elkezdődtek ilyen folyamatok, például, hogy visszafogja a saját költéseit. Visszafogott különböző szociális programokat, leállított, felülvizsgált, nagyon nagy az állami támogatása a tartományoknak. Itt rengeteg támogatást állított meg, vont vissza. Éppen ezért egyébként érdekes volt, hogy az egyébként szintén jobboldali párt, Mauricio Macri volt elnöknek a pártja, is például felszólalt ellene, és hát különböző dolgokkal fenyegette meg az egyik kormányzó. Ugye teszem hozzá egyébként, hogy Milei pártjából egyetlen egy kormányzó sincsen, tehát nem nagyon számíthat támogatásra ilyen vonalon. Azzal fenyegette meg ez a kormányzó, hogy hát az ő államába kőolajkitermelés van, hát akkor itt egy csepp kőolajat sem fognak kitermelni, hogyha itt bizonyos dolgok nem állnak vissza a régi kerékvágásba. Tehát, hogy vannak próbálkozások, nem minden megy úgy végbe, ha megnézzük a törvényalkotási eddigi tevékenységét Mileinek. Ugye épp nem olyan régen volt a 100 napos határ, ilyenkor sok dolgot meg szoktak nézni, hogy hát mi történt itt az első 100 napban. Hát jogalkotási szinten nem volt annyira sikeres ez a dolog, mert ugye ne felejtsük el, ahogy említettem, kormányzói szinten sincsen túl sok támogatója Mileinek. Na most a kongresszus két házában, a felsőházban 7 vannak összesen a 72-ből, míg az alsóház 257 főjéből csak 35-en az ő pártjából. Tehát nagyon nehéz bármit is átvinni, és most nem akarnék ilyen nagyon részletekbe belemenni, de ugye próbálkozott mindenféle csak elnöki rendeletekkel való kormányzásnak, stb. Hát ennek igazából nem lett jó vége.
Akkor lefordítva ez azt jelenti, hogy ő bejelenti, meglépi, mármint az elnök, de tulajdonképpen ezek nem mennek át a törvényhozáson, magyarán a bejelentés szintjén maradnak?
Bizonyos dolgok nem mennek át a törvényhozáson, ő sokkal durvább, drasztikusabb dolgokat szeretett volna, amiket most felsoroltam, azokat mind megtette. Lefelezte a minisztériumokat, embereket bocsátott el, 10 000-eket, szociális programokat fagyasztott be, stb. Ennél ő sokkal durvább dolgokat szeretett volna, és voltak saláta törvényei, épp a legutolsót Omnibus néven ismerte meg ott a helyi közvélemény, és ezáltal utána a világ is. Ez például több száz olyan javaslatot tartalmazott, amit először csak nagyjából lefeleztek, a különböző alkudozások, hogy támogatókat szerezzenek, és utána ő maga vonta vissza, és azt mondta, hogy majd a 25-ben ugye félidős választások lesznek, hogy majd ezt követően ezt újra beterjeszti. Illetve pont azért, mert hogy nem nagyon tudott jogszabályokat alkotni, és azokat, amiket ezzel az elnöki rendeleti kormányzással próbált, azoknak egy részét már a bíróság elkezdte megnyesegetni, és például alkotmányellenesnek nyilvánítani. Most májusra, egy március elejé beszédében arra hívta fel a politikai szereplőket, illetve volt politikai szereplőket, hogy egy új társadalmi paktumot hozzanak létre, májusi paktumnak nevezte el, tehát ezek alapján ugye akkor még van legalább egy jó hónapunk arra, hogy ő ezt tető alá hozzá, és itt kormányzókat, politikusokat, volt elnököket szeretne megnyerni a támogatók közé.
Egyébként ebbe a salátatörvényben milyen javaslatok voltak, amelyek esetlegesen majd visszatérhetnek, mert emlékeim szerint a kampányban ilyen ígéret is elhangzott, hogy minek az országnak jegybank, és nagyon-nagyon furcsa pénzügyi javaslatok is előkerültek.
Igen, ez az egyik, ahol talán a leglátványosabb visszalépés volt, amit most említ, a dollarizáció. Ugye itt minden gondok, bajok okozójának a központi bankot tette meg Milei, és azt mondta, hogy hát, hogyha nincsen saját fizetőeszköze, saját valutája az országnak, akkor nyilván ezek a problémák, mint infláció, ezek megoldódnak. Ugye a felkonfban is elhangzott, hogy 250% fölötti ugye az éves infláció, bár itt mutatkoznak egyik hónapban talán kicsit jobb számok, másikban ugye kicsit kevésbé, de hát végül is azt azért hozzá kell tennünk, vagy újra kell mondanunk, hogy még alig telt el ugye csak 3 hónap, vagy 3,5 hónap, tehát ennyi idő alatt azért olyan hatalmas, mert csodákat nem lehet tenni. De valóban ez a dollarizációs jegybank megszüntetős történet, ez úgy tűnik, hogy ez lekerült az agendáról, és már nem beszél erről. Hát ugye végig kell gondolni, hogy tud egy ilyen dollarizáció végbe menni. Tehát van-e például ekkora valutatartaléka az országnak? Hát nincsen. Hogyan áll a pezó a dollárhoz képest? Hát nem túl jól. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amit lehet, hogy szépen hangzik, de nem tudott volna megoldani, vagy hát nem is tud megoldani, úgyhogy erről letett. De például olyan privatizációs célokat tűzött ki, felsorolva akár állami cégeket, vagy csak úgy általánosságban, hogy minél több mindent szeretne privatizálni. Itt az állami légitársaságtól kezdve telekommunikációs média cégeken át ilyen olaj- és gázipari gigantikus cégektől kezdve mindenfélék belekerültek. Szeretne még jobban belenyúlni abba a politikába, hogy szubvencionálták ugye az üzemanyagárát, különböző olyan támogatásokat kaptak, hát egyrészt a tartományok is, meg különböző programokon keresztül közvetlenül az emberek is, amiket ő szeretne abszolút megszüntetni és kivezetni. Ez is ugye a salátának egy része volt. Bizonyos dolgokat egyből le tudott állítani, amit említettem tartományok felé, de volt, amit vissza kellett állítania, vagy egyáltalán nem tudott leállítani. Visszavont az oktatásból pénzt, az egészségügyből, közlekedésből, ugye ezek nagyon érintik az embereket, és hát a különböző leépítési gondolatok is, ugye itt említettem ezt a két számot, most ugye 70 000 főről van elsősorban szó, ez az a legutolsó körös, itt is további leépítéseket szorgalmaz, de hát ugye elég erősek a különböző ilyen szakszervezetek Argentínában, tehát ez sem megy olyan egyszerűen, és hát ezeknek a szakszervezeteknek azért politikai kapcsolataik is vannak természetesen, bár általában inkább a bal oldalon, tehát ezeket mind át kell vinnie ugye a törvényhozáson.
Rengeteg mindent felsorolt, és megmondom őszintén, egy intézkedésen nem emlékszem, ami pozitív lenne. Hogy szavazták meg Havei Milleit, és mit szólnak az elmúlt 3 hónapos intézkedés sorozatához helyben a választók?
Hát a helyzet az, hogy rengeteg újságcikkben ugye megszólaltatnak embereket, videók vannak fent az interneten, és olyan ember is most épp, ahogy készültem a beszélgetésre, megszólalt, aki említette, hogy egy pár hónapja nyitott egy nagyobb élelmiszerboltot, ahol először azért nem tudott nagyon nagy bevételt szerezni, és kellett végül is a felét lezárni, és csak a hentes áru részleget hagyta meg, mert hogy a megszorítások miatt annyival drágultak az élelmiszerek, a fizetések viszont nem követték, főleg az állami szektorban ezt az inflációt, hogy az embereknek ugye vissza kellett fogni a költéseiket még az élelmiszerre is. Aztán most a cikk írásakor már azt jelentette be, hogy egyébként már az egész boltot be kellett zárnia, mert hogy egyáltalán nem volt kereslet, és már hús sem igazából kerestek annyira az emberek. Ő egy milei szavazó, és ennek ellenére azt mondja, hogy de ő támogatja, és nagyon sokan vannak, akik még mindig így vannak. Mileit, mert hogy korábban nem nyúltak hozzá bizonyos dolgokhoz a politikusok, csak beszéltek róla, és hogy egyébként, amit ugye nemzetközileg is sokszor kiemelnek, hogy az argentin embereknek a tűrő képessége az hát jóval magasabb, pont ugye a felkonfban is említette, rengetegszer csődölt be az ország, világcsúcs tartó az IMF hitelekben, stb. Tehát az emberekben van egyfajta rezisztencia, meg reziliencia is az ilyen iránt, az ilyen helyzetek iránt, és 50%, 45-50% között van a támogatottság az elnöknek még mindig. A saját választói között meg nőtt még inkább az elhivatottaknak a száma, akik támogatják ezeket a megszorításokat, mert hogy azt várják, hogy ezzel majd végre talán kikerül ebből a bizonyos spirálból, amit ön is említett itt a felpontban.
Mi okozza egyébként, vagy nagyjából mit lehet mondani, hogy mi okozza újra és újra az elmúlt két évtizedben Argentinának a válság sorozatát, mert azért ez egy nagyon-nagyon jól működő ország volt emlékeim szerint. A múlt század elején talán még a negyedik legerősebb gazdaság volt, tehát egy nagyon-nagyon komoly magasságokban volt Argentína, ehhez képest ez a nagyon durva lejtmenete. Mint politikai hibára vezethető ez vissza, vagy pedig egész egyszerűen nem volt szerencséje az országnak?
Igen, abszolút így van. Nagyjából 100 évvel ezelőtt az ország a világ 10 legerősebb gazdasága között volt az ország, és bár szerencsére az emberek erre nem emlékeznek a saját bőrükön, tehát nem a saját életük alatt kellett megtapasztalni ezt a hatalmas lecsúszást, de azért emlékeznek rá, és ők is azt várják, hogy majd akkor a következő generációja a politikusoknak, vagy a következő elnök majd ezt meg tudja változtatni. Hát nyilvánvalóan a világpolitikai dolgok sem kedveztek az országnak, tehát ugye a diktatúra időszaka, ami egyébként pont az egyik sarkalatos dolog Milei kapcsán is. Ő a diktatúra időszakának áldozatait relativizáló, illetve tagadó politikai vonalhoz tartozik. Ennek kapcsán azért vannak népszerűtlen kijelentései, és sokan emiatt is mennek az utcára, és akik mondjuk ellene vannak, azok még inkább meggyőződésből ellene lesznek valószínűsítetően, mert hogy nem csak gazdasági intézkedéseket tesz olyanokat, amik esetleg nem szimpatikusak mindenkinek, hanem ezek az áldozatok számát relativizáló kijelentései is eléggé megbotránkoztatóak. De visszatérve az eredeti kérdésre, ez az időszak sem kedvezett az országnak, az sem kedvezett ugye az országnak, hogy Brazíliában a legnagyobb, egyik legnagyobb kereskedelmi partnerével ugye hosszú évtizedeken át nem voltak baráti viszonyban, annak ellenére, hogy mindkét oldalon mondjuk katonai diktatúra volt, és hát nem igazán élte meg jól a váltás sem, akkor mindenki nyilván nagyon hát reményteljes volt, de sajnos azok a hát inkább baloldali, talán demagognak is mondható és pénzosztó intézkedések inkább kiürítették az államkasszát, mint hogy bevételt növeltek volna. Teszem hozzá egyébként, ez fontos, hogy az első olyan hónapot zárt a 12 éven belül, most februárban a kormányzat, amikor nagyobb volt a bevétele az államnak, mint a kiadása. Ez úgy gondolom, hogy azért egy nagy fegyvertény. Tehát, hogy elmaradtak olyan strukturális intézkedések, nyugdíjrendszer átalakítása, illetve az állam pénzosztó szerepének, meg különböző programjainak a felülvizsgálata. Ugye itt az infláció visszafogása érdekében, meg hát a népszerűség megtartása érdekében olyan programokat indítottak el, főleg ugye baloldali kormányzatok, amik hát nem igazán voltak rentábilisak és hosszú távon fenntarthatóak. Emellett pedig nagyon kitett ugye az argentin gazdaság különböző dolgoknak, mint például az időjárás, ugye szója, erre gondolok itt például, vagy a szarvasmarha exportra, tehát olyan dolgokra, amit nem igazán tud befolyásolni, az iparra viszont nem feltétlenül fordítottak túl sok figyelmet, és ezért nagyon kitett az argentin gazdaság a külső tényezőknek.
Fugger Dávid Latin Amerika szakértőt hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát ennek, viszont hallásra.
Köszönöm szépen a lehetőséget, minden jót kívánok!